Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A Szentlélek legyen életünk főszereplője. Ferenc pápa keddreggeli homiliája a Szent Márta házban. A pápa imádkozik a Burkina Faso-ban elkövetett keresztény ellenes támadás áldozataiért. A monarchiák őrangyalai, a nemzetek bíboros protektorai. Interjú Tusor Péter történésszel. A Szentlélek legyen életünk főszereplője. Ferenc pápa keddreggeli homiliája a Szent Márta házban. A Szentlélek révén föltámadhatunk korlátainkból és meghalásainkból, ezért utat kell engednünk neki az életünkben. Buzdított Ferenc pápa kedden reggel a Szent Márta ház kápolnájában bemutatott szentmisén. A keresztény élet nem létezhet a Szentlélek nélkül. Csak azzal az erővel tudunk újjászületni kicsinységünkből és bűnös mi voltunkból, ami az Urat is feltámasztotta, Isten erejével, ezért az Úr elküldte nekünk a Szent Lelket. A magunk erejéből erre nem vagyunk képesek. A Szent Atya a napi evangélium alapján Jézus és Nikodémus párbeszédéről elmélkedett, amelyben az újjászületésről van szó. Nikodémus azt tudakolja Jézustól, hogyan lehetséges ez, és ezt a kérdést mi is föltesszük magunknak. Abban az időben Nikodémus ének idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod ugyan az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a lélekből született. Erre Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Jézus a mennyből alászállott újjászületéséről beszél, s a pápa szentbeszédében az újjászületés üzenetét összekötötte húsvéttal. Az Úr feltámadásának üzenete a Szentlélek ajándéka. Jézus, amikor először megjelenik az apostoloknak a feltámadás vasárnapján, azt mondja nekik, vegyétek a Szent Lelket. Ez az erő, mutatott rá a Szent Atya, majd hozzátette, mi nem tehetünk semmit a Szentlélek nélkül. A keresztény élet nem pusztán abból áll, hogy jól viselkedünk, ezt tesszük, azt nem tesszük. Cselekedhetünk így, írhatjuk akár gyöngybetűkkel az életünket, de a keresztény élet a lélekből születik újjá, ezért helyet kell adni neki.
E lo spirito che ci fa risorgere dei nostri limiti, delle nostre morti.
A Szentlélek támaszt föl minket korlátainkból, meghalásainkból, amiből ugyancsak sok van. Az életünkben, a lelkünkben sokszor elhal valami. A feltámadás üzenetét adja át Jézus Nikodémusnak, újjá kell születni. De hogyan lehetséges ez? Hogy ad helyet a Szentléleknek? Egy keresztény élet, ami kereszténynek mondja magát, de nem hagy helyet a Szentléleknek, és nem hagyja, hogy a Szentlélek vezesse, az pogány élet keresztény köntösben. A Szentlélek a keresztény élet főszereplője. A Szentlélek velünk van, elkísér minket, átalakít, velünk együtt arad győzelmet. Senki nem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt alá, vagyis Jézus. Ő a mennyből alá szállott, és ő a feltámadás pillanatában azt mondja nekünk, vegyétek a Szent Lelket, ő lesz életünk, keresztény életünk társa.
Sarà il compagno di vita cristiana.
Ferenc pápa homiliája végén összegezte gondolatait. Nem létezhet tehát keresztény élet a Szentlélek nélkül, aki társunk minden nap, az Atya ajándéka, Jézus ajándéka.
Chiediamo al Signore che ci dia questa consapevolezza che non si può essere cristiano.
Kérjük az Urat, hogy tudatosítsa bennünk. Nem lehet keresztény az, aki a Szentlélek nélkül jár, nélküle cselekszik, aki nem hagyja, hogy a Szentlélek legyen életünk főszereplője. Föl kell tennünk a kérdést, milyen helyet foglal el az életünkben. Nem haladhatunk előre ugyanis a keresztény életben a Szentlélek nélkül. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy megértsük ezt az üzenetet, a mi útitársunk a Szentlélek, fohászkodott végül a kedreggeli szentmisén a pápa. A pápa imádkozik a Burkina Faso-ban elkövetett keresztényellenes támadás áldozataiért. 6 áldozata van a támadásnak, amit egy protestáns templom ellen követtek el Burkina Faso-ban, megölve a lelkészt is. Az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak a szélsőséges iszlám csoportok erőszakcselekedetei. A Szent Atya fájdalommal értesült a hírről, miszerint újra támadás ért egy templomot Burkina Faso-ban. A pápa imádkozik az áldozatokért és hozzátartozóikért, és az ország egész keresztény lakosságáért, mondta el a Vatikáni Rádiónak Alessandro Gisotti, a Szentszék sajtótermének ideiglenes igazgatója. Helyi és biztonsági források szerint ismeretlenek megtámadtak egy protestáns templomot a hétvégén Burkina Faso-ban, 5 embert megölve, köztük a lelkészt is. A támadást az ország északi részén követték el vasárnap. Egy helyi lakos elmondása szerint a fegyveresek motorkerékpáron érkeztek a templomhoz, és az istentisztelet végén támadtak rá a hívekre. A halottak között van a lelkész Pierre Ouedraogo és 2 gyermeke is. A támadók az ország északi része Mali felé menekültek el. Burkina Faso-ban évek óta egyre gyakrabban követnek el támadásokat különböző iszlamista szervezetek, mind keresztény, mind muszlim közösségek ellen. 2015 óta már 350 ember halálát okozták. Pénteken is volt egy támadás, akkor a keleti Kulpélógó tartományban gyilkoltak meg 6 embert, köztük 5 tanárt. Április 5-én a keresztúti ájtatosság alatt fegyveres férfiak rontottak egy katolikus templomba, és tüzet nyitottak a hívekre, 4 embert megöltek. A banditák ezután kifosztották a falut, majd elmenekültek. Szintén a Dori Egyház megyében március 17-én eltűnt egy plébános, akinek később halálhírét keltették. Ezt püspöket cáfolta a sajtónak. A monarchiák őrangyalai, a nemzetek bíboros protektorai. Hallgassák meg Tusor Péter történésszel készített beszélgetésünket. A monarchiák őrangyalai, a nemzetek bíboros protektorai. Matteo Sanfilippo és Tusor Péter történész könyve. Az egyes nemzetek, illetve államok római érdekképviseletének fontos résztvevői voltak az úgynevezett bíboros protektorok. A 16. század elejére kifejlődött intézmény vizsgálatára a Viterbói Egyetem, a Chieti Pescarai Egyetem és a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport részvételével nemzetközi projekt indult. A projekt keretében először 2017. februárjában Rómában a Spanyol Történeti és Régészeti Intézetben került sor tudományos tanácskozásra. A második nemzetközi megbeszélés 2017. november végén zajlott Viterbóban. A bíboros protektorátus feltárására irányuló közös műhelymunka eredményei immár 12 olasz nyelvű tanulmány tartalmazó kötet formájában, az Edizioni Sette Città gondozásában, a Fraknói Kutatócsoport társkiadásában láttak napvilágot. Itt van velünk a szerző, Tusor Péter történész. Szeretettel köszöntöm.
Szerzőként és szerkesztőként is részt vettem ebben a vállalkozásban. Kötet szervezési munkálataiban Matteo Sanfilippo, a Fraknói Kutatócsoportnak, lehet mondani, hogy már évtizedes állandó kutató partnere Viterbóból vett részt velem együtt. Nem véletlen, hogy egy ilyen nagyszabású projektet kezdeményeztünk a téma föltárására, hiszen nem csak a Vatikáni Rádió magyar hallgatói számára tűnhet ismeretlennek vagy újszerűnek a bíboros protektor kifejezés, hanem tulajdonképpen a történelem tudomány számára is az volt, és próbáltuk egy nemzetközi összefogással ezt a kérdést megvilágítani, hiszen nem csak a Magyar Királyságnak, hanem a fontosabb európai államoknak, a birodalomnak, Franciaországnak, Angliának, a spanyol királyságoknak, stb. Voltak védnökei Rómában a bíboros kollégiumon belül, sőt a kérdés annyira összetett, hogy nem csak az egyes államoknak, hanem bizonyos nagyobb szerzetes rendeknek is volt ilyen protektora, többek között egyébként a magyar pálosoknak is, illetve az egyes egyházi intézményeknek, kollégiumoknak is volt már a középkor végétől kezdve ilyen védnöke.
Magyarországgal kapcsolatban kiket említhet meg a Habsburg Magyar Monarchia, vagy például a Magyar Királyság idejéből?
Még sokkal korábban a magyar bíboros protektorátus már Mátyás király idejében kifejlődik. Pedro Ferriz az első olyan bíboros, akit Mátyás megbízott, hogy érdekeit képviselje a római kúriánál, sőt két magyar koronabíboros is, akik Mátyás ajánlására kerültek be a Szent Kollégiumba, Aragóniai János, és előtte Veronai Gábor is ellátta ezeket a feladatokat. Mik voltak ezek? Ma is ismert ugye a lobby tevékenység, vagy a protekció. Kérem szépen, a bíboros protektorátus ennek a teljesen legalizált és formalizált példája a késő középkorban és a koraújkorban. Az egyes uralkodók nevezik ki, kérik föl országuk képviseletére a kollégiumon belül és így a római kúrián belül az egyes bíborosokat, mert a pápa jóvá hagy, tehát ez egy teljesen legális és törvényes dolog volt olyannyira, hogy ezeknek a bíboros protektoroknak volt a legfőbb kötelessége és legfőbb joga, hogy egy adott országbeli püspökséget, érsekséget, hogyha új főpásztor került az élére, akkor ennek a betöltését proponálják a bíborosok és a pápa titkos konzisztóriumán, és csak ennek nyomán kerülhetett sor a bulláknak a kiállítására és mondjuk a fölszentelésnek a megtörténésére. Tehát ez egy nagyon komoly adminisztratív szerep is, és nagyon komoly érdekképviseleti szerep is, hiszen előbb említettem, tulajdonképpen a jövő menő követséget, vagy később állandósuló követségeket is ezek a bíboros protektorok támogatják, képviselik a különféle kongregációk tanácskozásaiban.
Tehát az apostoli nuncius volt az az ember, aki a szentszéket képviselte a különböző államokban, és akkor ez a bíboros protektor pedig az államok részéről számított ilyen közbenjárónak?
Tulajdonképpen igen, de ne felejtsük el, hogy a bíboros azért elsődlegesen mégis a pápához tartozik, tehát így belülről képviseli, nem véletlenül említettem a lobby tevékenységet. Emellett az uralkodók küldenek egyre inkább állandósuló követségeket is Rómába és a szentszékhez. Kik voltak Magyarország bíboros protektorai? Az előbb említettek után ugye maga Rodrigo Borgia látja el ezt a feladatot 1587-ig, sőt 1517-től 23-ig, ha jól emlékszem, 6 éven keresztül Giulio Medici volt a magyar bíboros protektor, tehát egyből az ország korabeli nagyhatalmi állásának és az oszmánok elleni védekező szerepének megfelelően két leendő pápa is ellátja ezeket a feladatokat. Medicit követően Giovanni Salviati pápai nepos lesz a magyar bíboros protektor. Olyannyira fontos az ő szerepe, hogy Giovanni Burgio, a budai követ, akinek a beszámolóiból ismerjük a Mohács előtti viszonyokat, talán kicsit negatívabb színben is, mint ahogy azok valójában a királyi udvarban voltak és léteztek, közvetlenül neki is jelentett, mint magyar protektornak. Olyannyira fontos volt a szentszék számára a magyar viszonyok, hogy gyakorlatilag egy külön államtitkársági előrészleg Salviati személyében foglalkozott a magyar ügyekkel, hogy milyen eredményességgel a sajnos, hogy a korabeli determinációk miatt a Mohácsi csata mutatja számunkra.
Tehát ezek a bíboros protektorok nem feltétlenül magyar származásúak voltak, ahogy ebből kiderült?
Sőt, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy magyar származású nem is nagyon volt. Köztük Pázmány Péter, ő szeretett volna bíboros protektor lenni, ugye ekkor már együtt vagyunk a többi Habsburg országgal, és a magyar bíboros protektorátus átalakul Magyarország és az örökös tartományok protektorátusává, tehát ezt a Habsburgok magyar királysággal együtt szerzik meg. Külön volt a birodalomnak is, a németeknek egy protektorátusa, mindig olasz bíborost bíznak meg, később német bíborosok, például Franz Dietrich Stein bíboros, illetve Ernst Adalbert von Harrach, tehát csehországi, morvaországi bíborosok a protektorok, akik ugye nem tartózkodnak Rómában, nagyon érdekes, de az ügyeket képviselik, megkérnek itteni bíborosokat, hogy őket helyettesítsék, ők a vice vagy komprotektorok, és mindig tartanak egy-egy ágenst, egy-egy ügyvivőt, aki intézi nevükben megbízásokból az ügyeket, és ami szenzációs, hogy ezek viszont leveleznek megbízóikkal, és ezekből a levelezésekből rengeteg magyar ügy is detektálható. Például, amikor Pázmány Rómában jár 1632-ben, akkor a Dietrich Steinnek írt római jelentésekből rekonstruáljuk ennek a részleteit, hogy nem csak konfliktusban kerül a Barberini pápával, hanem reprezentatív vacsorát is adnak számára a Szent Palotában, ezt például máshol nem tudtuk, vagy amikor 1645-ben Jakusics György, egri püspök azért jön ide Rómába, hogy segélyt kérjen Rákóczi György ellen, arra hivatkozva, hogy törököket is igénybe vesz a felső magyarországi hadjáratához, azzal a célról, hogy esetleg ezzel a protestantizmust és megfelelő fegyveres segítséggel, ha legyőzik Rákóczi Györgyöt, ki lehetne, hogy az országból, hát hogy fogalmaztak a korszakban, mint méteit írtani. Na ennek a részleteit pedig Giovanni Barsotti prépost leveleiből tudjuk, amelyet az előbb említett Harrach bíboros protektorhoz írt Rómából Prágába. De előbb említettem, Pázmányi szeretett volna bíboros protektor lenni, viharos római követsége után fölvetődött, hogy nem követként, hanem ilyen protektorként térjen vissza Rómába. Ő ezt egyébként ambicionáltam még annak árán is, hogy lemondjon az érseki székéről. Ez egy nagyon meglepő dolog, de forrásilag igazolható. Bécsben nem látták alkalmasnak, hogy őt nevezzék ki, arra hivatkozva, hogy a 8. Orbán és a Barberini család nem biztos, hogy szívesen látná őt. Pázmánynak ez rosszul is esett, finoman fogalmazva, tehát magyar bíboros protektorról nem igazán tudunk, de ez nem jelenti azt, hogy a bíborosi kollégiumon belül ne lettek volna megfelelően képviselve ilyen szinten is az ország érdekei, akár még a Habsburg kondominium idején is.
A monarchiák felbomlásával megszűnt az őrangyalok szerepe?
Jó kérdés, már a 18. századra visszaszorul az ő szerepük, és egyre inkább formálissá válik az államok viszonylatában. Például a konzisztóriumi előterjesztéseket is maguk a pápák teszik egyre gyakrabban, és azt lehet mondani, hogy ha már újabb korszakokkal nem foglalkoztam, de az 1917-es kódex megjelenésével az állami protektorátus véget ér, és tulajdonképpen az uralkodói ajánlásra végbe menő bíboros kinevezések is, ami egy kicsit más dolog, a koronabíborosság, kettő egybe is eshet, de nem feltétlenül, az is visszaszorul. Egy viszonylatban viszont megmaradt a bíboros protektorátus, és mindmáig él a római kollégiumok intézmények felett, tulajdonképpen a kúria felé mindig áll egy protektor, aki nem csak névlegesen gyakorol pártfogást az adott intézmény fölött, hanem például a vezetésébe, irányításába napi szinten is, vagy fontosabb döntések szintjén pontosabban bele tud szólni. Így például, mint közismert, a Pápai Magyar Intézetnek a protektora az mindig az esztergom érsek, amennyiben bíboros, és ez jelenleg is így van. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy még ugye a Pápai Magyar Intézet a Magyar Egyházhoz, a püspöki kar révén kapcsolódik, mégis fölöttem nem annak az elnöke elsődlegesen kompetens, hanem az esztergomi bíboros érsek.
Egy másik esemény, amit a tőszomszédságunkban történt március 8-án itt a Szentpéter tér mellett, az Augustinianum patrisztikai intézetben vehette kézbe a Vatikán és a Római Nemzetközi Történész Társadalom a Sergio Pagano, vagyis a vatikáni titkos levéltár püspök prefektusának ajánlott monumentális emlékkönyvet. Ennek is van magyar vonatkozása. Tusor Pétert kérdezem.
Nagyon rangos esemény. Azt lehet mondani, hogy a római és vatikáni történész közösségnek és tudományos társadalomnak a legnagyobb seregszemléje az elmúlt 40 évben. Több mint 300 tanulmány veszi számba a vatikáni gyűjteményekben folyó tudományos feltáró munkát a világ minden részéről. Több ezer oldal, ugye 4 kötetben köszönti a római tudományos közösség azt a Sergio Paganót, aki már több mint 20 éve állt a vatikáni levéltár élén, tényleg egy új, modern intézményt faragott a 90-es évek közepén még 19. századi hangulatú archívumból, és a fraknói kutatócsoportból velem együtt 3, Kruppa Tamás és Fedeles Tamás is írhatott ebbe az emlékkönyvbe, ami részén mutatja azt, hogy szerves részei vagyunk ennek a történésztársadalomnak. Jól lehet, hogy a Rómában még szilárd bázisunk nem lehetséges, másfelől pedig mutatja azt a töretlen figyelmet, amit a vatikáni levéltár prefektusától, aki 14-ben meghívásunkra Budapestre is eljött, a fraknói kutatócsoport élvezhet.
Tusor Péter történészt hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió, a lélek hangja. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.